Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
A Bux Index pluszban nyitott, 15%-os emelkedést látunk jelenleg, 47.695 ponton áll az index. A Bux Index közül az OTP és a MOL is emelkedni tudott, a MOL nagyobb mértékben több mint 0,5%-ot emelkedett, az OTP-nél csak 2,5% körüli emelkedést látunk, még a Richter és a Magyar Telekom minimális szintére 15% körüli visszaesés, mint a jelen pillanatban.
Milyen piacmozgató híre számítotok ma?
Ma nem várunk fontos eseményt, ami a makroadatokat illeti. Gyors jelentés lesz az egész utánamokban is, és Európában is. Például a Daimler és a Coca-Cola matosi közli a negyedéves adatait. Holnap érkezik viszont az Európai Központi Bank kamatdöntő ülése, és az azt követő közlemény is, aminek lehet jelentős piacmozgató hatása, bár azért nem számítunk rá, hogy olyan nagy változásokat fog bejelenteni Christine Lagarde elnök asszony.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint ma reggel is gyengül az euróval szemben, 1%-os gyengülést látunk, 359 forint 50 fillérbe kerül most az euró, 1 dollár pedig 305 forint 70 fillérbe kerül, ez 3%-os gyengülés jelent, a dollár pedig az euróval szemben is erősödik. Az euró jegyzésével szemben a forint nem számít sem felül, sem alul teljesítőnek, a régiós devizák is nagyjából 1%-os gyengülnek ma reggel.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kormány több olyan rendeletet is kiadott a közelmúltban, amelyek jelentős hatást gyakorolnak mind az építőiparra, mind az építési alapanyagokat kitermelő ágazatra. Emellett július 9-től meghatározott építőipari alapanyagok forrózásához is EKR számot kell igényelni, mondta az Inforádiónak a PVC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának partnere. Farkas Gábort Sipos Ildikó kérdezte.
Július 9-én lépett hatályba ugye az a kormányrendelet, ami elsősorban szabályozza ezt a területet, és 4 olyan nagyon fontos terület, illetve téma van, amit mindenképpen érint a már hatályba lépett kormányrendelet, illetve annak a rendelkezése. Ugye sok adózó számára meglepetést hozott, hogy egyébként az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerbe bekerültek olyan építőipari termékek, vas és acél termékek, sóderhomok, stb., amelyek vonatkozásában július 9-e óta EKR számot kell kérniük az adózóknak, tehát magyarul újra regisztrálni kell ezeket az üzleteket, akkor, hogyha közösségen belüli beszerzés, belföldi értékesítés vagy közösségen belüli értékesítés valósul meg. Amennyiben az adózók ezt nem teszik meg, elmulasztják, úgy adott esetben 40% vagy 500 000 forint esetenkénti bírsággal kell számolniuk. A másik nagy terület az a gazdasági versenyhivatalnak a tevékenységére vonatkozik. Itt gyakorlatilag a kormány bővítette a versenyhivatalnak a szerepkörét, kifejezetten az építőiparra koncentrálva. A versenyhivatal olyan ellenőrzéseket, rajtaütésszerű ellenőrzéseket végezhet az építőiparban, amellyel biztosítják, vagy biztosíthatják, biztosítani vélik azt, hogy egyébként gyorsan, hatékonyan ki tudják szűrni esetleges jogsértő vagy versenyhátrányt okozó ügyleteket, együttműködéseket. Ami szintén megjelenik ebben a rendelet csomagban, az a kiegészítő bányajáradék. Itt ez gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy zömében homok, kavics és szement esetén, hogyha valaki a piaci ár felett termelik és értékesíti ezeket a termékeket, ugye az extra profiton 90% adót, ilyen kiegészítő bányajáradékot kell fizetnie. És a negyedik nagy terület pedig a kiviteli korlátozások. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az államnak elővásárlási joga van a rendeletben meghatározott építőipari termékekre, tehát hogyha valaki a rendeletben meghatározott terméket szeretne Magyarország területéről kiszállítani, akkor ott azzal kell számolni, hogy egy ilyen 10 napos vagy maximum 10 napig tartó eljárás keretében kérvényeznie kell a kiszállítást, és gyakorlatilag a magyar államnak elővásárlási vagy vételi joga van ezekre a termékekre, tehát a piaci áron vagy megállapított áron ezeket a termékeket megvásárolhatja az értékesítő adóalanytól. Nyilván a nagy kérdés az, hogy egyébként mi lesz ilyenkor a szerződésekkel, tehát hogyha valaki megállapodik mondjuk egy külföldi vevővel, hogy ezeket az építőipari termékeket kiszállítja neki mondjuk Németországban, és egyébként a magyar állam ezt felvásárolja a kiszállítás során, vagy az engedélyezési eljárás eredményeként, akkor egyébként ilyen esetben milyen felelősség terheli ő a német féllel megkötött szerződés vonatkozásában. Illetve nyilván arra is azért fel kell hívni a figyelmet, hogy ugye itt építőipari termékeket emlegetünk, de azért, ha valaki figyelmesen átolvassa a rendeletet, illetve azokat a termékeket, amelyre a szabályozás vonatkozik, akkor abban bizony nem csak építőipari termékeket fog találni, tehát mindenképpen minden adózónál, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül ezekkel a termékekkel, vámtarifa szám szinten javasolt megvizsgálni a kereskedelmi tevékenységet, és megállapítani azt, hogy egyébként ennek az intézkedés csomagnak a hatája alá kerül előtt esetben az ő terméke, vagy nem.
Egyébként a PVC-hez, a PVC adótanácsadóihoz sok olyan ügyfél fordul, akinek van jelenleg élő szerződése, és így akár különböző jogkövetkezményekkel is szembenézhet emiatt, hogy időközben ezek a kormányzati rendelkezések megszülettek?
Jellemzően proaktív módon keresnek minket ezekkel a kérdésekkel, tehát itt nyilván itt vannak nálunk már ezek a kérdések, ahol meg kell azt vizsgálni, hogy akkor egy élő szerződés vonatkozásában milyen kiegészítések, adott esetben extra intézkedések szükségesek ahhoz, hogy mondjuk akár a kötbérfizetési kötelezettséget, vagy bármilyen kártérítés fizetési kötelezettséget elkerülhessen az értékesítő adóalany. Illetve amivel kapcsolatban nagyon sok kérdést kapunk, ugye az az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszernek történő megfelelés, hiszen ugye itt is nagy a bírságkockázat, és gyakorlatilag itt most az adózóknak fel kell állítaniuk azt a rendszert, azt a riportáló rendszert, amellyel képessé válnak arra újra, hogy ezeket a termékeket ebben a regisztrációs rendszerben a fuvarozás megkezdése előtt rögzítsék.
Farkas Gábort, a PVC Magyarország adó és jogi tanácsadási üzletágának partnerét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Évente több 10 milliárd forint értékű kárt előz meg a mezőgazdaságban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett országos jégkármérséklő rendszer. A rendszerről György Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszélt az Inforádiónak.
Mi a jégkármérséklő rendszer 2018-ban kezdte meg a működését. Ez alapvetően egy olyan megoldásra épül, hogy ezüstjódidot juttatunk a felhőben, ahol a jégszentség keletkeznek. Ezzel mesterséges jégmagvakat hozunk létre, és hát ebből következik, hogy több és kisebb átmérőjű jégszentség keletkezik a felhőben, ami jó eséllyel egyébként javarészt el is olvad, mielőtt elérni a föld felszínét. Ugye ahhoz, hogy ezt az ezüstjódidot, ami egyébként teljesen biztonságos anyag, tehát félni nem kell tőle, többek között egyébként az ivóvíz fertőtlenítésére is használják. Ezt többféleképpen lehet a levegőbe juttatni, mi a talajgenerátoros megoldást választottuk. Ez azt jelenti, hogy az ország felületére, hogyha egy 10x10 kilométeres négyzetrácsot képzeletben ráhelyezünk, akkor a meccés pontokban helyeztünk el olyan talajgenerátorokat, amelyeket, hogyha az országos meteorológiai szolgálattól jelzést kapunk, akkor elindítjuk. És ez a rendszer, ez azt jelenti Magyarországon, hogy közel 1000 darab ilyen generátor került elhelyezésre az előbb elmondott logika szerint. Vannak olyan esetek, amikor sajnos tehetetlenek vagyunk a jégkárral szemben, és ezért nem hívjuk jégkár megelőző, hanem csak mérséklő rendszernek, hisz hogyha az ország határon túlról egy olyan felhőzet érkezik az ország területére, ami már tele van jégszentsével, azzal sajnos nem tudunk mit kezdeni, hisz mi a jégszentség keletkezését tudjuk megakadályozni. Illetve van egy úgynevezett szupercella a meteorológiai fogalomtárban, ami szintén olyan körülményeket teremt, ami ellen nem tudunk védekezni, nem csak ezzel a megoldással, amit mi választottunk, hanem alapvetően semmelyikkel sem. 2017-ben az utolsó olyan évben, amikor még nem működött ez a rendszer, országosan 72 ezer hektárnyi mezőgazdasági jégkár került bejelentésre a gazdák által. Mi 2018-ban ez a szám 22 ezerre emelkedett, és azóta egyszer sem emelkedett 40 ezer hektár fölé. De hogyha, mert ezt is érdemes nézni, hogy az ivatarkáron belül mekkora a jégkárnak az aránya, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a 2015-17-es időszakban ez 84% volt, a 18-20-as időszakban ez már a felére csökkent 47%-ra. Tehát, hogyha azt számoljuk, hogy próbáljuk meg értékre átfordítani, hogy mi az az érték, mekkora segítséget nyújtunk ezzel, akkor elmondhatjuk, hogy csak a mezőgazdaságnak 10 milliárd forint értéket tudunk évente megóvni, és nyilván ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a rendszer ez nem csak a mezőgazdasági területeket védi, tehát azt gondoljuk, hogy egy komoly, a mai kor legmagasabb ilyen jellegű technológiáját alkalmazó rendszerrel tudunk szolgálni az ország egész területén.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jóváhagyta a Szerbiából érkező földgázszállítási kapacitás növelését. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Ráski Péter, a Világgazdaság újságírója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
A Magyar Nemzeti Bank zöld jelzáloghitel programjáról készítettél egy összeállítást. A bankok, illetve az elemzők mit várnak, milyen hatást ettől a programtól?
A legfontosabb tényező, amit ki kell emelni, az, hogy a jegybank ugye egy kamatemelési ciklusba kezdett az elmúlt időszakban, illetve hát kamatemelési ciklust jelentett be, ennek egy első lépését láthattuk ugye a júniusi kamatdöntőülésen, és hát az elemzők is további lépéseket várnak, és ugye ami ennél fontosabb, a jegybank is a kommunikációjában arra utal, hogy tovább fogja emelni az alapkamatot, az irányadórátát, és ez ugye közvetlenül hatással lesz a hitelkamatokra is, elsősorban az új hitelek kamatára. Láthattuk egyébként példát, hogy egyes bankok már emeltek is a kamatokon, az új hitelek kamatán, és hát ez a folyamat várhatóan folytatódni fog. Na most a következő monetáris tanácsülésen a jegybank be is jelentette azt, hogy olcsó forrást kíván juttatni a bankrendszernek, és hát a bankrendszeren keresztül ugye a lakosságnak, amennyiben új zöld lakást kívánnak építeni vagy vásárolni. És ez a zöld program két lábból áll. Az egyik a hitelprogram, ami tulajdonképpen egy kereslet ösztönző hatással bír, ugye a lakosság számára alacsony kamatok lesznek elérhetőek, legfeljebb 2,5%-os kamatokkal kell számolniuk, ami már most is kedvezőbb sok piaci kamatozású lakáshitelnél, és a későbbiekben arra számítanak a bankok, illetve hát ugye azt hozzá kell tenni, hogy előzetesen arra számítanak, hiszen a program részleteiről még egyeztet a jegybank a bankrendszeri szereplőkkel, tehát arra számítanak a bankok, hogy ugye a rés, a piaci árazású kamatok és a zöld lakáshitelek kamatai között nőni fog a kamatemelési ciklus hatására. Ez az első számú és talán legfontosabb tényező. A másik pedig az, hogy a zöld jelzálog levél program, az pedig a másik oldalról segíti ugye a kamatok alacsonyan tartását, és ezzel is tulajdonképpen hozzájárul az olcsó forrásokhoz a jegybank.
Milyen hatással lehet ez a hitelezésre? Érezhető lesz ennek a felhajtó ereje?
Ezt egyelőre a bankok se tudják kijelenteni így, ez nem egy belátható dolog. Az biztos, hogy lesz keresletélénkítő hatása a dolognak. Az viszont, hogy ez a keresletélénkítés mekkora mértékű lesz, az majd valószínűleg csak a program bevezetése után fog kiderülni. Nagyjából azzal számolhattunk az elmúlt időszakban, hogy havonta 10 milliárd forint értékben helyezett ki a magyar bankrendszer lakáshiteleket, jelzáloghiteleket, új lakások építésére, illetve vásárlására. Hogy ez a havi 10 milliárd forint mennyivel fog emelkedni, ez egyelőre nem megmondható. Mindenesetre, ha ezzel a számmal számolnánk, tehát a kereslet maradna a jelenlegi szinten, akkor ugye a program 200 milliárd forintos kerete az nagyjából másfél évre lenne elegendő.
Milyen makrogazdasági hatásai lehetnek ennek az új jelzáloghitel formának? Mit mondanak a szakértők?
Ugye a hitelkereslet élénkítése az kedvező lehet, a makrogazdasági hatásai azonban viszonylag visszafogottak, itt a program mérete miatt is, az viszont biztos, hogy az új lakáshoz jutást a lakosság körében segíti, és az új lakások fejlesztését is segítheti. Az érdemes látni, hogy ugye a program ahhoz van kötve, hogy legalább BB energetikai besorolásúak legyenek az ingatlanok, amiket a hitelprogram segítségével megvásárolnak, vagy felépítenek, és ezáltal tulajdonképpen a gazdaság zöldítését várja a jegybank. Ez egy kimondott célja, hogy energiatakarékosabb lakásokban, ingatlanokban élnek a magyar emberek.
Köszönöm, Ráski Pétert, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jóváhagyta a Szerbiából érkező földgázszállítási kapacitás növelését, tájékoztatta az Inforádiót a hivatal elnök helyettese. Ságvári Pált, Sipos Ildikó kérdezte.
Október 1-től fog megnyílni a hatodik betáplálási pontja az országnak Szerbia felől, és az elérhető kapacitások a tavalyi energiahivatali döntéssel szemben akkor a terv 6 milliárd köbméter, most megemelkedett 8,5 milliárd köbméterre, tehát ekkora kapacitásra lehet majd pályázni a szeptember 6-án földgázszállító ZRT által meghirdetett aukción, és a különbözet a 2,5 milliárd köbméter a tavalyi hálózatfejlesztési tervezet alapján, amit a földgázszállító benyújtott hozzánk, még egy 67 kilométeres vezeték megépítését irányozta elő Kiskundorozsma és Városföld között. A mostani jóváhagyott terv alapján erre nincsen szükség. A földgázszállító javasolta egy rendszeroptimalizációs megközelítés alkalmazását az idei 10 éves hálózatfejlesztési tervben, amit elfogadtunk, és ennek az a következménye, hogy ezt a 67 kilométeres vezetéket, ami nagyságrendileg egy 50 milliárd forintos beruházás lett volna, ezt nem kell kifizetni, ez nem terheli a fogyasztók, az ipari fogyasztók és a lakossági fogyasztóknak a terheit.
Miként járul hozzá ez a kapacitás bővítés a hazai ellátásbiztonsághoz?
Várhatóan egy domináns ponttá fejlődik a Szerbia felől történő betáplálás, hiszen ma elsősorban Ukrajna és Ausztria felől kapjuk a molekulákat, de az európai nagy vezetékeknek az átalakulásával, illetve a szállítási irányoknak a jellemzően kelet-nyugati szállítás régiókban egy dél-keleti, észak-nyugati domináns szállítás lesz, és ebben a szerb-magyar betáplálás az előzetes piaci felmérések alapján egy jelentős pont lesz, és ez azért fontos, mert a jelenleg mind az ukrán, mind az osztrák betáplálási pont szempontjából Ukrajna egy tranzitország, aki bár egy tényleg egy megbízható tranzit partner volt az elmúlt években, Oroszország a fő eladó, pedig egy megbízható eladó, de a kettő közötti feszültségek néha kiújulnak, és ez Magyarországnak, mint egy nagy vevőnek rizikót jelent, és most a szerb infrastruktúra megépülésével, ami a magyar oldalon egy 15 kilométeres beruházás, a jövőben akár Szerbia, akár Ukrajna felül is vásárolhatunk földgáz, tehát az útvonal rizikó ilyen értelemben megszűnt, tehát egy jelentős ellátásbiztonsági fejlődést könyvelhetünk el.
Ságvári Pált, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét hallották. Újraéled a söripar, ez látszik az eladási adatokból, ráadásul mindinkább előtérbe kerül a minőség, ugyanis a legolcsóbb kategóriában csökkent jobban a fogyasztás. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
Olyan rossz volt a magyar söripar 2020-as éve, hogy az idei évet 2019-el lehet csak összehasonlítani. A vezető gyártók a forgalomcsökkenés időszakát technológiai és termékfejlesztésre használták. A tavalyi rossz teljesítmény hátterében az áll, hogy a horeka, azaz a vendéglátó szektorból jóval kevesebb megrendelés érkezett a koronavírus járvány miatt. Idén ebből a szempontból jobb a helyzet, mondta az Inforádiónak Gyöngyösi Balázs, a Világgazdaság rovatvezetője.
Azzal együtt, hogy a horeka szektor már újraindult, nem tart még ott a söripar, mint ahol 2019-ben tartott.
A koronavírus járvány egyértelmű nyertese a szakértők szerint a minőség, ugyanis a legolcsóbb kategóriában figyelhető meg leginkább csökkenés.
Egyértelmű nyertesei a mostani trendfordulónak a szuper prémium és a prémium kategóriás termékek. Azt látjuk, hogy a középkategóriás sörök nagyjából stagnálnak, a gazdaságos, ekonomi termékek pedig fokozatosan visszaesnek, csökken a súlyuk részarányosan a forgalomban.
A szuper prémium és prémium sörök forgalma 2019-hez képest 20%-kal nőtt. Csak júliusban az 5 legnagyobb gyártó forgalmában ez a két kategória tette ki az értékesítés 29%-át.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Zsoldos Ákos, a portfólió munkatársa, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm ismét a hallgatókat.
Milyen változásokat látsz a budapesti értéktőzsdén?
A Bux Index továbbra is pluszban van, 3,9%-os emelkedés, tehát nagyobb nyitás után akkor egy óvatos 1,5%-os plusz láthattunk, 47.753 ponton áll jelen pillanatban az index. A blue chip-ek közül az OTP és a MOL is emelkedni tudott, MOL közel 1%-ot emelkedik, az OTP pedig 2%-ot, az OTP papírja most 16.045 forintba kerül, a MOL-ra 2330 forintra született az utolsó kötés. Magyar Telekomnál látunk visszaesést, ott ez 6%-os, az Ittel pedig 8.225 forintra stagnál jelen pillanatban.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint továbbra is egy 10%-os gyengülés mutat az euróval szemben, ez megfelel a régiós devizákban látott gyengülésnek is, tehát hasonló, mint a lengyel zloty, illetve a cseh korona árfolyam változása. Egy euró most 359 forint 60 fillértél, egy dollár pedig 350 forint 90 fillért, a dollárral szemben nagyobb 3-10%-os leértékelődés, a dollár jelen pillanatban az euróval szemben is erősödik.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.